Nyugat-keleti díván.
Gregor csak alkonyatkor ébredt fel nehéz, ájulásszerű álmából. Nem sokkal később bizonyára magától is felébredt volna, mert kipihentnek és kialudtnak érezte magát, de most az volt a benyomása, mintha futó léptek vagy az előszobába vezető ajtó csukódása ébresztette volna föl. Az utcai villanylámpák fénye itt-ott sápadtan megvilágította a mennyezetet és a bútorok magasabb részeit, de Len Gregornál sötét volt.
Az átváltozás.
Amikor egy reggel Gregor Zamza nyugtalan álmából felébredt, szörnyű féreggé változva találta magát ágyában. Páncélszerűen kemény hátán feküdt, és ha kissé fölemelte a fejét, meglátta domború, barna, ívalakú, kemény szelvényekkel ízelt hasát, amelyen alig maradt már meg végleg lecsúszni készülő paplana. Számtalan, testének egyéb méreteihez képest siralmasan vékony lába tehetetlenül kapálódzott szeme előtt. Mi történt velem? Gondolta. Nem álmodott. Szobája, e szabályos, csak kissé szűk emberi szoba, békésen terült el a jól ismert négy fal között. Az asztalon kicsomagolt posztó, mint a gyűjtemény hevert szanaszét, Zamza utazóügynök volt. Fölötte pedig ott lógott a kép, amelyet nemrég vágott ki egy képes folyóiratból, és foglalt csinos, aranyozott keretbe. Egy hölgyet ábrázolt szörmekalapban és szörmeboával, feszes tartásban ült, alsókarja egészen eltűnt nehéz szörmemufjában, amelyet a szemlélő felé nyújtott. Gregor tekintete ezután az ablakra vetődött, és a borongós időtől hallani lehetett, amint esőcseppek koppannak a párkány bádoglapjára, egészen mélabússá vált. Mi lenne, ha kicsit még aludnék, és elfelejteném ezt az egész őrültséget? Gondolta. De ez megvalósíthatatlan volt, mert megszokta, hogy a jobb oldalán fekszik. Jelenlegi állapotában azonban nem tudott oldalára fordulni. Bármekkora erővel lódította is magát a jobb oldalára, mindig visszagurult a hátára. Már vagy százszor megpróbálta. Lehúnyta a szemét, hogy ne kelljen rugdarózó lábait látnia. És csak akkor hagyta abba, amikor eddig soha nem tapasztalt. Könnyű, tompa fájdalmat érzett az oldalában és fenn a hasán. Lassan közelebb csúszott a hátán az ágydeszkához, hogy jobban fölemelhesse a fejét. Megtalálta a viszkető helyet, amelyet csupa kis fehér pontocska borított, és nem tudta, mire véje őket. Egyik lábával meg akarta tapogatni a viszkető helyet, de nyomban vissza is húzta, mert ahogy megérintette, megborzongott. Ránézett az ébresztő órára, amely az éjjeli szekrényen ketyegett. Mennybéli úristen, gondolta. fél hét volt, és a mutatók békésen haladtak előre, már el is múlt fél, már háromnegyed felé járt. Nem szólt volna az ébresztő óra? Nos, ha nyugodtan nem is, de valószínűleg annál mélyebben aludt. Az ágy fejénél óvatosan kopogtattak az ajtón. Gregor, szólt anyja, 6:45, nem akartál elutazni? A szelíd hang. Gregor megijedt, amikor meghallotta önmaga válaszoló hangját, amely félre ismerhetetlenül régi hangja volt ugyan, de mint egy alulról valami visszafolythatatlan, fájdalmas csipogás vegyült bele. És ettől jóformán csak az első pillanatban maradtak épek, érthetőek a szavai. Utózengésüket már annyira szétzilálta, hogy az ember nem tudta, jól hall-e. Gregor részletesen akart válaszolni és mindent megmagyarázni, de ilyen körülmények között csak e szavakra szorítkozott. Igen, igen, anyám, köszönöm, már kelek is. Az ajtó jóvoltából kint bizonyára nem lehetett észrevenni Gregor hangjának elváltozását, mert anyja megnyugodott ettől a magyarázattól, és elcsoszogott. A kis beszélgetés azonban felhívta a többi családtag figyelmét arra, hogy Gregor a várakozás ellenére még otthon van, és már kopogott is az egyik oldalajtón apja gyengéden, de az öklével. Gregor, nyisd ki! Gregornak azonban esze ágában sem volt, hogy kinyissa, és áldotta utazásaiból eredő óvatosságát, hogy otthon is kulcsra zárt éjszakánként minden ajtót. Először nyugodtan és háborítatlanul föl akart kelni, felöltözni, és mindenek előtt megreggelizni, és csak aztán mérlegelni a továbbiakat, mert az ágyban nem boldogult a gondolkodással. Erre már rájött. Emlékezett rá, hogy gyakran érzett már az ágyban valamiféle, talán rossz fekvés okozta enyhe fájdalmat, amelyről fölkeléskor kiderült, hogy merő képzelgés, és kíváncsian várta, hogyan fognak mai képzelődései lassan szétoszlani. Hogy hangjának elváltozása nem más, mint az alapos megfázásnak, az utazók egyik foglalkozási betegségének előjele, ebben nem is kételkedett. A takarót ledobni igen egyszerű volt, csak föl kellett kissé fújnia magát, és már le is csúszott. A folytatás viszont nehezebben ment, különösen mivel Gregor olyan roppantú széles volt. A felüléshez karra és kézre lett volna szüksége, helyettük viszont csak a sok lábacskája volt, amelyek szakadatlanul össze-vissza kalimpáltak, és Gregor ráadásul irányítani sem tudta őket. Ha be akarta hajlítani az egyiket, az volt az első, amely kiegyenesedett. És ha végre sikerült ezzel a lábával végrehajtania azt, amit akart, közben az összes többi felfokozott, fájdalmas izgalommal izget mozgott, mintha szabadjára engedték volna őket. Csak semmi fölösleges időtöltés az ágyban, gondolta Gregor. Először testének alsó felével akart kijutni az ágyból. De ez az alsó rész, amelyet egyébként még nem látott és nem is tudott pontosan elképzelni, nehézkesnek bizonyult. Lassan mozdult. És végül, amikor Gregor már-már megvadulva minden erejével kíméletlenül előre lökte magát, rosszul választotta meg az irányt. Neki ütődött az ágy alsó végének. És az égő fájdalom, amelyet érzett, felvilágosította, hogy pillanatnyilag talán éppen testének alsó fele a legérzékenyebb. Ezután felső testével próbált kijutni az ágyból, és fejét óvatosan az ágy széle felé fordította. Ez ment is könnyen, és szélessége, súlya ellenére végül testének tömege is követte lassan fejének fordulását. Neki látott, hogy testét teljes hosszában egy vonalban kilódítsa az ágyból. Ha így esik ki, feje, amelyet esés közben mereven fel fog tartani, valószínűleg nem sérül meg. Hátát keménynek érezte, ha a szőnyegre esik, alig ha történik baja. Leginkább az okozott gondot neki, hogy számolnia kellett a robajjal, amellyel majd az esés jár, és ez, ha rémületet nem is némi, aggodalmat bizonyára kelt majd minden ajtó mögött. Mégis meg kell próbálnia. Már odáig jutott, hogy a nagyobb hinda röpték végén alig tudta visszanyerni egyensúlyát, és most már igen hamar végleg döntenie kellett, mert 5 perc ilyen 4:48 volt, és akkor csengettek a lakásajtón. Valaki az üzletből, gondolta, és szinte megmerevedett, míg lábacskái annál sebesebben táncoltak. Egy pillanatig néma csend volt. Nem nyitják ki, gondolta Gregor valami esztelen reménységbe kapaszkodva. De azután a cselédlány, mint máskor, természetesen most is szilárd léptekkel az ajtóhoz ment, és kinyitotta. Gregornak elég volt a látogató első üdvözlő hangját meghallania, és már tudta is, ki az. maga a cégvezető. Valóban nem lett volna elég, ha egy gyakornokot küldenek ide, hogy megkérdezze, mi van vele, ha egyáltalán szükség van erre a kérdezősködésre. Magának a cégvezetőnek kellett eljönnie, és ezzel az egész ártatlan család tudomására hozni, hogy egy gyanús ügy kivizsgálását csakis a cégvezető eszére lehet rábízni. És nem annyira valódi elhatározás következtében, mint inkább az izgalom hatására, mely Gregort e gondolatok közben elfogta, teljes erővel kivetette magát az ágyból. Hangos csapódás hallatszott. Robajról voltaképpen nem lehetett beszélni. Kissé felfogta az esést a szőnyeg, és Gregor háta is rugalmasabb volt, mint gondolta. Így történt, hogy a tompa zaj nem is volt olyan feltűnő. Csak a fejét nem tartotta elég óvatosan. Azt bizony beverte, és most dühében és fájdalmában ide-oda forgatta, és a szőnyeghez dörzsölte. Valami leesett odabenn, mondta a cégvezető a baloldali szobában. Gregor megpróbálta elképzelni, hogy nem történhetne-e egyszer a cégvezetővel is valami hasonló, mint ma vele. A lehetőségét tulajdonképpen nem lehetett kizárni. De szinte nyers válaszul erre a kérdésére a cégvezető néhány határozott lépést tett a szomszéd szobában, és megnyikorgatta lakcsizmáját. A jobb oldali szobából Gregor tájékoztatására húga ezt suttogta.
Gregor, itt a cégvezető. Tudom,
mondta Gregor halkan, de annyira, hogy a húga is meghallja, nem merte felemelni a hangját. Gregor, szólalt most meg apja a baloldali szobában. Itt a cégvezető úr, és érdeklődik, miért nem utaztál el a korai vonattal. Nem tudjuk, mit mondjunk neki. Egyébként veled is személyesen akar beszélni. Nyisd ki tehát, légy szíves az ajtót. Majd szíveskedik eltekinteni a szobádban lévő rendetlenségtől. Jó reggelt, Szamsza úr! Kiáltotta közbe barátságosan a cégvezető.
Nem jól van, mondta az anyja a cégvezetőnek, mielatt apja tovább beszélt az ajtónál. Nem jól van, higgy el, cégvezető úr!
De, cégvezető úr, kiáltott Gregor magából kikelve, és izgalmában minden egyébről megfeledkezett. Azonnal kinyitom, megyek már. Valami könny rosszul lét, kis szédülés akadályozott meg, hogy fölkeljek. Most még az ágyban fekszem, de már egészen friss vagyok megint. Most éppen kiszállok az ágyból. Csak egyetlen pillanat türelmet, még nem megy úgy, mint gondoltam. De már jól vagyok. És miközben Gregor mindezt kapkodva átkiabálta, és szinte nem is tudta, mit mond, könnyedén, bizonyára az ágyban szerzett gyakorlattal közeledett az éjjeli szekrényhez, és megpróbált fölkapaszkodni rajta. Valóban ki akarta nyitni az ajtót, meg akarta mutatni magát, beszélni akart a cégvezetővel. Mohón várta, hogy mit szólnak majd a többiek, akik annyira szeretnék látni, ha megpillantják. Ha megijednek, őt nem terheli többé felelősség, és megnyugodhat. Ha viszont mindent nyugodtan fogadnak, akkor neki sem lenne oka nyugtalanságra, és a siet nyolcra csak ugyan a pályaudvaron lehet. Először lecsúszott néhányszor a sima éjjeli szekrényről, de végül utolsó nekirugaszkodásra sikerült fölegyenesednie. Az alteste sajgott ugyan, de ügyet sem vetett a kínzó fájdalmakra. Neki dőlt egy közeli szék támlájának, lábacskáival megkapaszkodott a szélében. Ezzel sikerült úrrá lennie testén, és elnémult, mert újra meghallotta a cégvezető hangját. Értettek egyetlen szót is? Kérdezte a cégvezető a szülőktől. Csak nem akarja a bolondját járatni velünk?
Az Isten szerelmére, kiáltott az anyja már-már sírva. Talán súlyos beteg, mi meg kínozzuk. Gréte, Gréte!
Kiáltott aztán.
Tessék, mama!
Kiáltotta Gregor húga a másik oldalról. Gregor szobáján keresztül érintkeztek. Azonnal menj orvosért, Gregor beteg, hamar orvosért! Hallottad, hogy beszélt Gregor?
Állathang volt, mondta a cégvezető az anya kiáltozásához képest feltűnően halkan.
Anna! Anna!
Kiáltott ki az apa az előszobán át a konyhába, és közbe tapsolt.
Szaladjon azonnal lakatosért!
És már szaladt is a két lány suhogó szoknyával az előszobába. Hogy öltözhetett fel húga ilyen gyorsan? És felrántották a lakás ajtaját. Csapódást nem is lehetett hallani, bizonyára nyitva hagyták az ajtót, mint az olyan lakásokban szokás, ahol valami nagy szerencsétlenség történt. Gregor a székkel együtt lassan az ajtóhoz csúszott. Ott elengedte, nekivetette magát az ajtónak, megkapaszkodott benne, lábacskáinak dudorain volt némi tapadóanyag. Egy pillanatra megpihent az erőkifejtés után. Aztán nekilátott, hogy szájával megfordítsa a kulcsot a zárban. Sajnos úgy látszott, hogy nincsenek valódi fogai, mivel is ragadhatná meg most a kulcsot. Jó erős volt viszont az állkapcsolat. A segítségével csak ugyan meg is mozdította a kulcsot, és nem törődött vele, hogy nyilvánvalóan valami kárt tett önmagában, mert barna folyadék jelent meg a szája szélén, ráfolyt a kulcsra, és lecsöpögött a padlóra. Végre visszacsattant a zár. A fémes hangjára Gregor, mintha álomból ébredt volna. Fellélegzett, és így szólt magában. Lakatosra csak nem volt szükségem. És ráfektette fejét a kilincsre, hogy kitárja az ajtót. Be sem lépett a szobába, hanem belülről neki támaszkodott a bereteszelt ajtószárnynak, s így csak testének fele látszott, valamint oldalt hajtott feje, amellyel átkukucskált a többiek felé. Közben jócskán kivilágosodott, élesen kirajzolódott az utca túlsó oldalán a szemközt álló végtelen, szürkés-fekete ház egy részlete, kórház volt, és a homlokzatot szigorúan áttörő ablakok szabályos sora. Még most is esett, de már csak nagy, elkülöníthető, sőt, jóformán egyenként földre szórt cseppekben. And enslavers in your culture, I don't care about your culture.
Alkonyatkor ébredt fel nehéz, ájulásszerű álmából. Nem sokkal később bizonyára magától is felébredt volna, mert kipihentnek és kialudtnak érezte magát, de most az volt a benyomása, mintha futó léptek vagy az előszobába vezető ajtó csukódása ébresztette volna föl. Az utcai villanylámpák fénye itt-ott sápadtan megvilágította a mennyezetet, és a bútorok magasabb részeit, de Len Gregornál sötét volt. Egyelőre még ügyetlenül tapogatózva csápjaival, értéküket csak most kezdte felbecsülni. Lassan odacsúszott az ajtóhoz, hogy megnézze, mi történt ott. Bal oldala, mintha egyetlen hosszú, kellemetlenül feszülő sebb hely lett volna, két sor lábacskájára szabályosan sántított. Egyik lábacskája egyébként a délelőtti események során súlyosan megsérült, valóságos csoda, hogy csak egy sérült meg, és most élettelenül vonszolta maga után. Csak az ajtónál vette észre, hogy voltaképpen mi csalogatta oda, valami ennivaló illata volt. Egy tálacska állt ott, teli édes tejjel, kis fehér kenyér darabkák úszkáltak benne. Legszívesebben fölnevetett volna örömében, mert még éhesebb volt, mint reggel, és nyomban bele is dugta fejét a tejbe egész a szeme tájékáig. De csalódottan mindjárt vissza is húzta. Nem csak azért, mert kényes baloldala miatt nehezére esett az evés, csak akkor tudott enni, ha egész teste részt vett lihegve az evésben, hanem ráadásul nem is ízlett neki a tej, pedig kedvenc itala volt, és húga bizonyára ezért is tette oda. Sőt, undorodva elfordult a táltól, és visszamászott a szoba közepére. Az ajtórésen át látta, hogy a nappaliban ég a gázlámpa, de míg máskor ebben az időpontban apja felolvasott délutáni újságjából a feleségének, és néha a lányának is, most egyetlen hang sem hallatszott. Most körös körül mindenütt csend volt, pedig Gregor tudta, hogy nem üres a lakás. Lám, milyen csendes életet él a családom, gondolta, és maga elé meredve a sötétségben nagy büszkeség töltötte el, hogy ilyen életet biztosított szüleinek és húgának ebben a szép lakásban. Csak késő éjjel aludt ki a fény a nappali szobában, és Gregor ekkor könnyen megállapíthatta, hogy a szülei és a húga mostanáig ébren voltak, mert jól lehetett hallani, amint mind a hárman Lábujjhegyen távoznak. Gregor bizonyosra vehette, hogy reggelig senki se jön be többé hozzá. Volt tehát bőven ideje, hogy zavartalanul gondolkozzék, hogyan rendezze be új életét. De a magas, tágas szobában, ahol kénytelen volt a padlóhoz lapulva feküdni, szorongás fogta el, melynek okát nem tudta kitalálni, hisz a szoba saját szobája volt, és 5 éve lakott benne. Erre félig öntudatlan fordulattal és enyhe szégyenkezéssel gyorsan bemászott a kanapé alá, ahol mindjárt igen kényelmesen érezte magát, bár hátát kissé nyomta a kanapé alja, és fejét nem tudta fölemelni. Csak azt sajnálta, hogy széles lévén a teste nem fér el teljesen a kanapé alatt. Így töltötte az egész éjszakát, részben félálomban, de az éjségtől újra meg újra fölriadt, részben pedig gondokba és homályos reményekbe merülve, és a végén mindig arra a következtetésre jutott, hogy egyelőre nyugodtan kell viselkednie és türelemmel, valamint végtelen figyelmességgel elviselhetővé kell tennie családjának a kellemetlenségeket, amelyeket jelenlegi állapotában akarva akaratlanul okozni kénytelen. Másnap reggel még alig virradt. Gregornak már is alkalma nyílott, hogy próbára tegye elhatározását, mert az előszoba felől kinyitotta az ajtót húga, majdnem teljesen fel volt öltözve, és kíváncsian benézett. Nem látta meg mindjárt Gregort, de amikor észrevette a kanapé alatt, Istenem, valahol csak kellett lennie, végtére nem repülhetett el, annyira megijedt, hogy nem tudott uralkodni magán, és kívülről újra becsapta az ajtót. De mintha megbánta volna a viselkedését, rögtön kinyitotta újra, és Lábujjhegyen belépett, mintha idegenhez vagy súlyos beteghez jönne. Gregor egészen a kanapé széléig előre tolta fejét, és figyelte húgát. Vajon észreveszi-e, hogy ott hagyta a tejet, és pedig igazán nem azért, mert nem éhes, s vajon hoz-e majd más ételt, ami jobban megfelel neki? Ha magától nem hoz, ő inkább éhen hal sem, hogy figyelmeztesse rá, pedig voltaképp alig tudta tűrtőztetni magát, hogy ki ne roncson a kanapé alól, húga lába elé vesse magát, és megkérje, hogy adjon neki valami finomat enni. De húga rögtön észrevette, csodálkozva, hogy a táj teli van, csupán kis tócsányi tej ömlött ki belőle, és fel is emelte mindjárt, nem puszta kézzel ugyan, hanem rongyal, és kivitte. Gregor nagyon kíváncsi volt, hogy mit hoz helyette, és a legkülönfélébb dolgok jutottak eszébe. Soha sem tudta volna azonban kitalálni, hogy jóságában húga mihez folyamodott. Hogy kipróbálja Gregor ízlését, bőséges választékkal tért vissza. Egy régi újságra volt kiterítve minden. Volt ott félig romlott főzelék, vacsoráról maradt csontok, dermett fehér mártással körülvéve, néhány szem mazsola és mandula, egy darab sajt, melyről Gregor 2 nappal azelőtt kijelentette, hogy élvezhetetlen, egy darab száraz kenyér, egy szelet vajas kenyér, és egy szelet megsózott vajas kenyér. Ezen kívül még oda tette mindemellé a valószínűleg egyszer s mindenkorra Gregornak szánt tálat, most víz volt benne. És gyengétségből, mivel tudta, hogy Gregor nem fog előtte enni, sietve kiment. És még a kulcsot is megfordította az árban, hogy Gregornak értésére adja, kényelmesen elhelyezkedhet, kedve szerint. Gregor lábacskái surrogó hangot adtak, ahogy oda sietett az ennivalóhoz. Sebei egyébként nyilván begyógyultak, mert mozgásában nem akadályozta semmi. Ez meglepte, és arra gondolt, hogy több mint egy hónapja megvágta egy picit késsel az ujját, és e sebe még tegnap előtt is meglehetősen fájt. Ezentúl vajon nem leszek olyan érzékeny? Gondolta, és már majszolta is mohón a sajtot, amely minden más étel előtt valósággal odavonzotta magához. Gyors egymás utánban és a kielégüléstől könnyező szemmel elfogyasztotta a sajtot, a főzeléket és a mártást, a friss ételek viszont nem ízlettek neki. Még a szagukat sem állhatta, és amit meg akart enni, arrább is cipelte. Már régen kész volt mindennel, és lustán hevert a helyén, amikor húga, jelezve, hogy most már vissza kellene húzódnia, lassan megfordította a kulcsot. Gregor épp elszunnyadni készült, de erre fölriadt, és újra a kanapé alá sietett. Nagy önuralmába került, hogy még arra a rövid időre is, amíg húga a szobában tartózkodott, a kanapé alatt maradjon, mert a bőséges étkezéstől kissé kigömbölyödött a teste, és a szűk helyen alig tudott lélegzetet venni. Kisebb fulladási rohamok közepette kigúvat szemmel nézte, amint mit sem sejtő húga nem csak a maradékot söpri össze, hanem azokat az ételeket is, amelyekhez Gregor hozzá sem nyúlt, mintha azokat sem lehetne többé semmire sem felhasználni, és amint az egészet sietve beleönti egy vödörbe, ezt lefedi egy fafedővel, és mindent kivisz. Alig fordított hátat, Gregor már is előmászott a kanapé alól, kinyújtózkodott, és jól teleszívta magát levegővel.
Hosszú éjszakákon át ott maradt fekve. Egy percre sem unta le a szemét, és órák hosszat kapargatta a bőrt. Vagy pedig nem riadt vissza a nagy fáradtságtól, és odatolt egy széket az ablakhoz, felmászott az ablak könyöklőjére, és a széken megvetve magát, neki támaszkodott az ablaknak. Nyilván csak valamiféle emlékezésül arra a felszabadító érzésre, amely azelőtt elfogta, ha kinézett az ablakon. Valójában ugyanis napról napra homályosabban látta még a közeli dolgokat is. A szemközti kórházat, amelynek állandó látványát azelőtt untig átkozta, már egyáltalán nem ismerte fel. És ha nem tudta volna pontosan, hogy a csendes,
mégis hamisítatlanul városi Charlotte utcában lakik, azt hihette volna, hogy ablakából pusztaságba lát, ahol szétválaszthatatlanul egybeolvad a szürke ég és a szürke föld. Figyelmes húgának elég volt kétszer észrevennie, hogy a szék az ablaknál áll, és már is minden alkalommal, valahányszor kitakarította a szobát, visszatolta újra az ablak alá, sőt, ettől fogva még a belső ablaktáblát is nyitva hagyta.
Gregornak az a vágya, hogy megláthassa anyját, nem sokára teljesült. Napközben már a szüleire való tekintettel sem akart az ablakban mutatkozni, de mászkálni sem tudott sokat a padló néhány négyzetméterén. A nyugodt fekvést már éjjel is alig bírta, lassan az evés sem szerzett neki semmiféle gyönyörűséget, és így szórakozásból elkezdett föl alá mászkálni a falakon és a mennyezeten. Különösen fenn a mennyezeten lógott szívesen. Itt egész másképp érezte magát, mint lent a földön fekve. Szabadabban lehetett lélegezni. Testét könnyű remegés járta át, és már-már boldog önfeledtségében, amely odafön elragadta, megtörtént, és ezen maga is meglepődött, hogy elengedte magát és lebotjant a földre. Most már azonban egészen másképp volt ura a testének, mint azelőtt, és még ekkora eséstől sem sérült meg. Húga rögtön észrevette, hogy új szórakozást talált. Mászkálás közben ugyanis néhol lábai ragadós anyagának nyomait is otthagyta, és erre elhatározta, hogy minél nagyobb területen teszi lehetővé Gregor számára a mászkálást, tehát eltávolítja azokat a bútorokat, amelyek ebben akadályozzák mindenek előtt a szekrényt és az íróasztalt. Egymagában azonban erre nem volt képes. Apját nem merte segítségül hívni. Így azután húgának nem maradt más választása, mint hogy egyszer az apja távollétében anyjának szóljon. Jött is az anya izgatott örömkiáltásokkal, de Gregor szobájának ajtaja előtt elnémult. A lány természetesen előbb meggyőződött, hogy minden rendben van-e a szobában, és csak aztán engedte belépni anyját. Gregor nagy sietve még lejjebb húzta, és még több redőbe gyűrte a lepedőt, amely most már igazán olyan volt, mintha véletlenül dobták volna a kanapéra. Gregor ezúttal még arról is lemondott, hogy a lepedő alól kikémleljen. Letett arról, hogy anyját már most meglássa, és csupán annak örült, hogy végre mégis bejött. Gyere csak, nem lehet látni, mondta a húga, és nyilván kézen fogva vezette anyját. Aztán Gregor meghallotta, amint a két gyenge nő elmozdítja helyéről az ugyancsak nehéz öreg szekrényt, és amint húga folyton magának követeli a munka nehezebbik részét, nem hallgatva anyja figyelmeztetésére, aki félt, hogy a lány megerőlteti magát. Nagyon sokáig tartott. Már vagy negyed órája dolgoztak, amikor az anya azt mondta, hogy mégiscsak jobb lenne otthagyni a szekrényt, mert először is nehéz, nem készülnének el az apa hazaérkezéséig, ha meg a szoba közepén hagyják, minden utat eltorlaszolnak Gregor elől, másodszor pedig nem is biztos, hogy a bútorok eltávolításával szívességet tesznek Gregornak. Ő úgy véli, hogy éppen ellenkezőleg. Neki valósággal összeszorítja a szívét az üres falak látványa, és bizonyára Gregor is ugyanezt érzi, hiszen a szoba bútorait már megszokhatta, és így az üres szobában elhagyatottnak érezné magát. És vajon, fejezte be az anya egész halkan, bár eddig is szinte suttogott, mintha el akarná kerülni, hogy Gregor, akinek pontos tartózkodási helyéről nem volt tudomása, akár hangja csengését is meghallja. Arról ugyanis, hogy a szavakat nem érti, meg volt győződve. És vajon a bútorok eltávolításával nem annak jelét adnánk-e, hogy a javulás minden reményéről lemondtunk, és kíméletlenül magára hagyjuk? Azt hiszem, az volna a legjobb, ha igyekeznénk a szobát abban az állapotban hagyni, amelyben azelőtt volt, hogyha Gregor újra visszatér hozzánk, mindent változatlanul találjon, és könnyebben elfelejthesse a közben eltelt időt. Az anya e szavainak hallatára ismerte fel Gregor, hogy a közvetlen emberi kapcsolat teljes hiánya, valamint az egyhangú élet, amelyet a család kellős közepén élt, megzavarhatta elméjét az elmúlt két hónap alatt. Mert mással nem tudta megmagyarázni, hogyan is kívánhatta komolyan, hogy ürítsék ki a szobáját. Valóban kedvére való lett volna, ha öröklött bútorokkal otthonosan berendezett meleg szobáját barlangá változtatják, amelyben aztán zavartalanul mászkálhatott volna minden irányban, de egyúttal gyorsan és teljesen el is felejtette volna ember múltját. De hiszen már most is közel volt hozzá, hogy megfeledkezzék róla. És csak anyja rég nem hallott hangja rázta fel. Ne vigyenek ki semmit. Maradjon minden a szobában. Nem mondhat le a bútorok kedvező hatásáról, s ha a bútorok akadályozzák az értelmetlen felalámászkálásban, az nem árt neki, inkább nagyon is használ. Sajnos húgának más volt a véleménye. Megszokta. Nem is egészen alaptalanul, hogy Gregor ügyeinek megtárgyalásakor különleges szakértőként lépjen fel a szülőkkel szemben. És így az anya tanácsa most is elegendő okot szolgáltatott neki arra, hogy ne csak a szekrény és az íróasztal eltávolításához ragaszkodjék, először csak ezekre gondolt, hanem valamennyi bútort ki akarja vinni, csak a nélkülözhetetlen kanapét nem. Nem csak a gyermeki dac, és az utóbbi időben oly váratlanul és keservesen megszerzett önbizalom váltotta ki belőle ezt a követelést, hisz csak ugyan megfigyelte, hogy Gregornak sok hely kell a mászkáláshoz. A bútorokat viszont, legalábbis úgy látszott, egyáltalán nem használja. Lehet, hogy követelésében a korabeli lányok rajongó természete is közrejátszott, amely mindenben kielégülését keresi, és amely most Grétét arra csábította, hogy Gregor helyzetét még ijesztőbbé tegye, és így még több áldozatot hozhasson érte. Hisz abba a szobába, amelyben egyes-egyedül a puszta falak állnak Gregor rendelkezésére, Grétén kívül bizonyára soha többé nem merne senki sem belépni. Bár Gregor újra azt hajtogatta magában, hogy végtére semmi különös nem történik, csak áthelyeznek néhány bútort, hamarosan mégis be kellett vallania, hogy a két nő ide-oda járkálása, apró kiáltásaik, a bútorok csikorgása a padlón úgy hat rá, mint valami hatalmas, körös körül egyre növekvő zűrzavar, és hiába húzta be a fejét és a lábait, és nyomta oda testét a padlóhoz, el kellett ismernie, hogy nem sokáig bírja ezt az egészet. Kiürítették a szobáját. Elvették mindenét, amit szeretett. A szekrényt, amelyben lombfűrészét és más szerszámait tartotta, már ki is vitték. Most pedig az íróasztalát lazítgatják, amely már szilárdan beleágyazódott a padlóba. és amelynél leckéjét írt a kereskedelmi főiskolás, polgári iskolás, sőt, már elemista korában is. Igazán nem volt vesztegetni való ideje a két nő szándékainak mérlegelésére. Létezésükről egyébként szinte meg is feledkezett, mert a kimerültségtől már némán dolgoztak, és csak lábuk nehéz topogása hallatszott. Így azután kitört a kanapé alól. A nők a szomszéd szobában épp rátámaszkodtak az íróasztalra, hogy kifújják magukat kissé. Négyszer változtatott irányt futás közben, végképp nem tudta, mit mentsen meg először. Ekkor észrevette, hogy a különben már üres falon ott lóg feltűnően a csupa szőrmébe öltözött hölgy képe. Gyorsan felmászott rá, és rátapadt az üvegre, amely jól esően simult forró hasához. Teljesen eltakarta a képet. Ezt legalább biztos, hogy nem viszi el senki sem. Gregor a nappali szoba ajtaja felé fordította a fejét, hogy szemmel tarthassa a két nőt, amikor visszatérnek. Nem sok pihenést engedélyeztek maguknak, már jöttek is vissza. Gréte átkarolta és támogatta anyját. Most akkor mit viszünk ki? Kérdezte és körülnézett. Pillantása ekkor találkozott a falon a Gregoréval. Gréte bizonyára csak azért őrizte meg nyugalmát, mert anyja is jelen volt. Arcával odahajolt hozzá, nehogy körülnézzen, és így szólt, igaz reszketve és meggondolatlanul. Gyere, menjünk inkább vissza egy pillanatra a nappaliba. Gregor megértette Gréte szándékát. Biztonságba akarja helyezni anyját, hogy aztán lekergesse őt a falról. Nos, ha akarja, megpróbálhatja. Ült a képen, és nem adta oda. Ha kell, akár Gréte arcába ugrik érte. De Gréte szavaira fogta el csak igazán nyugtalanság az anyát. Oldalt lépett, megpillantotta az óriási barna foltot a virágos tapétán, és mielőtt még igazán tudatára ébredt volna, hogy amit lát, az Gregor, jajongó, rekett hangon felkiáltott. Istenem, ó Istenem! És karját kitárva, mint aki mindenről lemondott, végig zuhant a kanapén, és meg sem mozdult. Te Gregor! Kiáltotta húga, kezét ökölbe szorítva, metsző pillantással. Átváltozása óta ezek voltak az első szavak, amelyeket húga közvetlenül hozzáintézett. A leány átszaladt a szomszéd szobába valami eszenciáért, hogy eszméletre térítse ájult anyját. Gregor is segíteni akart, a kép megmentése most ráér. De odaragadt az üveghez, és erővel kellett lerántania magát róla. Aztán ő is átszaladt a szomszéd szobába, mintha tanácsot adhatna a húgának, akár csak régen. De aztán ott kellett állnia tétlenül mögötte. És mialatt húga a különféle üvegcsék között kotorászott, még meg is ijesztette, amikor hátrafordult. Egy üveg leesett a földre és összetört, egy szilánk megsebezte Gregor arcát, és ráfolyt valami maró orvosság. Gréte nem vesztegette tovább az időt, felkapott annyi üveget, ahányat csak tudott, és berohant velük anyjához. Az ajtót becsapta a lábával. Gregor kínrekedt. Elzárva anyjától, aki az ő hibájából talán halálán van, az ajtót nem nyithatta ki, mert még elüldözné húgát, akinek most az anyánál kell maradnia, nem tehetett mást, mint várt. Lelkiismeret furdalás és félelem gyötörte, mire mászkálni kezdett. Végigmászott mindenen, a falakon, a bútorokon, a mennyezeten, és végül kétségbeesésében, amikor már forgott vele az egész szoba, lezuhant a nagy asztal kellős közepére. Eltelt egy kis idő. Gregor bágyadtan feküdt az asztalon. Csend volt mindenütt. És ez jó jelnek látszott. Ekkor csöngettek. A cselédlány természetesen bezárkózott a konyhába, és így Grétének kellett ajtót nyitnia. Az apa jött meg. Mi történt? Ezek voltak az első szavai. Gréte folytott hangon válaszolt, nyilván apja mellére hajtva fejét. Anya elájult, de már jobban van. Gregor kitört. Már vártam, mondta az apa. Mondtam is mindig, de nektek nőknek hiába beszél az ember. Gregor tisztában volt vele, hogy Grete Kurta közlését apja tévesen értelmezte, és azt hiszi, hogy Gregor valami erőszakos cselekedetet követett el. Meg kell próbálni tehát lecsillapítani, mert arra sem ideje, sem lehetősége nincs, hogy felvilágosítsa. Így hát szobájának ajtajához menekült, és rásimult, hogy amint apja belép az előszobából, nyomban láthassa Gregornak őszinte szándéka, hogy azonnal visszatérjen a szobájába, és felesleges visszakergetni, csak ki kell nyitni az ajtót, és ő azon nyomban eltűnik. De az apa nem volt olyan hangulatban, hogy észrevehetett volna ilyen finomságokat. Ó! Kiáltotta mindjárt belépésekor olyan hangon, amely lehetett a dű, de az öröm jele is. Gregor elhúzta fejét az ajtótól, és felemelte apja felé. Egyáltalán nem úgy képzelte el apját, ahogyan ott állt most. Feszes, aranygombos, kék egyenruhát viselt, mint a bankszolgák, a zubbony magas kemény gallérja fölött kibudjant erős tokája, bozontos szemöldöke alól frissen és éberen villant elő fekete szemének pillantása. Máskor zilált őszhaja most kínos pontossággal el volt választva, és tükörsimán fény lett a keféléstől. Sapkáját, amelyre aranyszínű monogram volt hímezve, valószínűleg egy banké, az egész szobán át nagy évben a kanapéra dobta, és hosszú egyenkabátjának két szárnyát hátra csapva, kezét nadrág zsebébe dugta. Zord tekintettel elindult Gregor felé. Nyilván maga sem tudta, mi a szándéka. Minden esetre szokatlanul magasra emelte a lábát, és Gregor csodálkozva nézte, milyen óriási a cipője talpa. De Gregor nem sokáig késlekedett, hiszen új életének első napjától fogva tudta, hogy apja csak a legnagyobb szigort tartotta vele szemben helyén valónak. Ezért aztán elszaladt apja elől. Megtorpant, ha apja is megállt, és már iszkolt is gyorsan tovább, amint apja megmozdult. Többször körbejárták így a szobát. Döntő fordulat azonban nem következett be. Sőt, a lassú tempó azt a látszatot keltette, mintha nem is üldözés folyna. Ezért Gregor egyelőre a padlón maradt. Annál is inkább, mert félt, hogy ha a falakra vagy a mennyezetre menekül, apja ezt különleges gonoszságnak fogja fel. Mindamellett be kellett látnia, hogy még ezt a lassú futást sem bírja sokáig, hiszen amíg apja egy lépést tett, neki számtalan mozdulatot kellett végrehajtania. Már mutatkoztak is légszomj jelei, mint ahogy előző idejében sem volt valami megbízható a tüdeje. Amint így botorkált előre, s hogy minden erejét a futásra fordítsa, alig nyitotta ki a szemét, tompultságában nem is gondolt más menekvésre, csak a futásra, és már szinte el is felejtette, hogy a falak még rendelkezésére állnak, bár a gondosan faragott bútorok cirádás szélei elállták az útját. Egyszer csak lágy ívben lerepült valami közvetlenül melléje, és elgurult előtte. Egy alma volt. Mindjárt repült utána a második is. Gregor rémületében megállt, hiába való lett volna tovább futnia, mert apja elhatározta, hogy bombázni fogja. A pohárszéken álló gyümölcsös tálból megtöltötte a zsebeit, és egyelőre még nem célozva pontosan, sorra elhajította az almákat. A kis piros almák, mintha elektromosság hajtaná őket, szana szétgurultak a padlón, és minduntalan egymásnak ütköztek. Egy gyengén elhajított alma súrolta Gregor hátát, de ártalmatlanul lecsúszott róla. Egy nyomban utána repülő viszont egyenesen a hátába csapódott. Gregor tovább akarta vonszolni magát, mintha a váratlan, hihetetlen fájdalom elmúlhatna a helyváltoztatástól, de úgy érezte, hogy oda van cövekelve, érzékei teljesen összezavarodtak, és elnyúlt a padlón. Utolsó pillantásával még látta, amint felrántják szobájának ajtaját, és kiáltozó húga előtt besiet anyja, inkben, a leány ugyanis levetkőztette, hogy szabadabban lélegezhessen ájultságában. Oda rohan az apához, és útközben sorra lecsúsznak róla kigombolt szoknyái, szoknyáiban megbotolva ráveti magát az apára, és átkarolva, teljesen egyé válva vele, Gregor szeme ekkor már felmondta a szolgálatot. kezét az apja nyakán összekulcsolva. Gregor életéért könyörög.
És most? Kérdezte magától Gregor, és körülnézett a sötétben. Hamarosan felfedezte, hogy most már végképp nem tud megmozdulni. Nem csodálkozott rajta, sőt, azt találta természetellenesnek, hogy mostanáig tudott egyáltalán közlekedni ezeken a vékony lábacskákon. Egyébként viszonylag jól érezte magát. Voltak ugyan fájdalmai egész testében, de úgy érezte, mintha ezek a fájdalmak fokozatosan enyhülnének, és végül teljesen megszűnnek. A rohadt almát a hátában és gyulladt környékét, amelyet egészen belepett a por, már alig érezte. Családjára megindultan és szeretettel gondolt vissza. Meggyőződése, hogy el kell tűnnie, ha lehet még határozottabb volt, mint húgáé. Az üres és békés szemlélődésnek ebben az állapotában volt már akkor is, amikor a toronyóra elütötte a hajnali hármat. A lassú derengést, amikor oldódni kezdett a sötétség az ablak előtt, még megélte. Ekkor feje már nem akaratának irányítására lehanyatlott. És orlikaiból csendesen kiáradt utolsó lehel.
Nyugat-keleti díván, az átváltozás. Franz Kafka művének részleteit Bertalan Ágnes és László Zsolt mondta el Györfi Miklós fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.